Csendesedjünk el és imádkozzunk. Drága Úr Jézus, az előbb arra kértünk, hogy lelkedet küld el. Hogy életünknek egy olyan részében, amikor te a szereteted akarod szívünkre helyezni, madzagolni, akkor nyitottak legyünk, és be tudjuk azt fogadni, amit be kell fogadnunk. Add, Uram, hogy a következő idő, a következő bő óra ugyanúgy a tied legyen, mint az előző. Így szentelj meg bennünket jelenlétettel. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm én is a testvéreket, és köszönöm Enikőnek, illetve az előkészítő bizottságnak azt a meghívást, amit nagyon-nagyon időben, hónapokkal ezelőtt tolmácsolt nekem. Nagyon röviden szeretnék bemutatkozni azok kedvéért, akik nem ismernek, mert biztos vannak olyanok, akik nem. Horváth-hegyi Olivér szentendrei lelkész vagyok, ez elhangzott. Annak idején, amikor 6 éves voltam, és édesapám megkérdezte, hogy mi szeretnék lenni, azt mondtam, hogy bámuló ember. Akkor még én sem, meg azok sem tudták, akik ezt a történetet, ezt a rövid kis párbeszédet hallgatták a következő években, mert a szüleim elmesélték, hogy Olivér bámuló ember akar lenni. Aztán 16 és fél évesen, amikor már nagyjából kellett tudni, hogy hogyan megyünk tovább a gimnáziumba, milyen tantárgyakat kell egy picit komolyabban venni, akkor jöttem rá, hogy engem mi érdekel, az emberek érdekelnek és Isten. És tényleg szerettem az embereket nézni, ahogy a mai napig szeretem nézni az embereket. Ez egy ilyen tulajdonságom, az egyik tulajdonságom, szeretek rájuk figyelni, de az is leköt, hogyha a nyugati pályaudvarnál csak ülök és nézem, hogy mi történik. És a teológiára mentem, én voltam az egyetlen, aki az évfolyamban gyülekezeti lelkész szerettem volna lenni, és én voltam az egyetlen, aki nem gyülekezeti lelkész lettem, hanem püspöki titkár. Szebik Imre püspök úr maga mellé vett, ez nem volt könnyű pillanat, amikor meghallottam ezt. 4 évig szolgáltam, nagyon szerettem ezt a szolgálatot, megszerettem ezt a szolgálatot, először Szebik Imre püspök úr mellett, aztán Fabinyi Tamás püspök úr mellett, és hát aztán jött a szentendrei lelkészi állás megürülése, pályázat, ennek nyomán pedig 17 éve ott vagyok, 16 éve, 17. éve, 16. éve házasok vagyunk Várai Jankával, Isten azóta bennünket 6 egészséges, szép gyermekkel áldott meg, ilyen 2 év és 3 havonta jönnek úgy nagyjából egymás után, és így érdegélünk ott. A szeretett himnusz kaptam feladatul, és hoztam néhány segítő diát, aminek a segítségével szeretném a testvéreket egy picit vezetgetni, amikor a szeretett himnusszal találkozunk, de egy induktív biblia tanulmány módszerével. De mi az az induktív biblia tanulmány? Muszáj egy picit erről beszélnem, és bocsánat, hogy ennek is szánok néhány percet. Dávid és Góliát. A Vörös-tenger ketté válik, Jerikó bevétele, Jónás a Cetha a gyomrában, Jézus születése, a tékozó fiú története, a lábmosás, Jézus feltámadása, Pál apostol megtérése. Remélem tetszettek figyelni. Az én kérdésem, hogy mi a közös ezekben a történetekben? Még egyszer? Csodálatos? Valóban, ez is közös, csodálatos bibliai történetek. Teológusok is vannak közöttünk, de ezúttal nem kell lelkészi vagy hitoktatói diploma ahhoz, hogy megmondjuk azt, hogy mi ezekben a történetekben a közös. Benne van a Bibliában. Helyes. Elárulom. Én arra gondoltam, hogy az a közös bennük, hogy mindegyiket jól ismerjük. Csupa olyan történetet olvastam fel, amit ismerünk. El tudjuk mondani, szó szerint tudjuk idézni, rengeteg igehirdetést hallottunk, hiszen itt azért a kemény mag van együtt, ahogyan Enikő is szokott fogalmazni, akik bibliaórások többségében vasárnapi istentiszteletre járók, otthon az útmutató vagy egyéb segédeszközök segítségével folyamatosan olvassuk a Bibliát, szerintem a 90%, akik itt ülünk, ilyenek vagyunk. Vagy lehet, hogy ezek a történetek azok, amiket először egy-egy gyermekbiblia kapcsán láttunk képben, egy jól illusztrált gyermekbibliában, és megragadt egy-egy kép, és ezért ismerjük jól, és idézzük elé azokat a talán érzéseket, üzenetet, amit egy-egy történet kapcsán rögtön is síróból tudnánk mondani, de az aranymondásaink egy jó része is ebből, meg még abból a másik 300 jól ismert történetből fakad, amit jól ismerünk a Bibliából. A szeretet himnusza is ilyen. Pont ilyen, azt is felsorolhattam volna. Annak idején emlékszem, 9-es voltam a Nyíregyházi Kossuth Lajos Evangélikus Gimnáziumban, és 9-ben kívülről meg kellett tanulni az irodalom órán a szeretet himnuszt. És ma egy nagyon sokszor olvasott, nagyon sokat idézett, talán túl csordulásig idézett Pál apostoli fejezettel foglalkozunk, hogy mindannyian kivétel nélkül közelebb kerüljünk ahhoz a szeretethez, amely nem emberi szeretet, hanem krisztusi szeretet. Most a következő bő óra erről fog szólni. Hogy hogyan foglalkozunk a szeretet himnuszával, az két latin szónak a magyarázatával kell majd kicsit közelebb vinnem a testvérekhez. Az egyik az induktív, a másik a deduktív. Senki ne jegyen meg, de muszáj elmondanom. Kezdjük a másodikkal. A deduktív az általánostól az egyedi felé mutat. A nagy általánostól szűkít és odamutat. Az induktív ennek a fordítottja, az egyeditől, a picitől az általános felé visz. Nézzünk egy-egy példát. A deduktív példája legyen az az állítás, hogy minden ember születik. Mindannyian megszületünk. Ebből az általános megállapításból arra következtethetünk, hogy nekem is meg kellett születnem. A nagy egésztől indul az egy kis rész felé, ami most én vagyok. Az induktív példája legyen ennek a fordítottja, de ezt egy picit jobban magyarázom. Azt mesélték szüleim, hogy 1978. március 20-án megszülettem. Láttam csecsemőkori fényképeket magamról. Olvastam édesanyám rólunk, rólam írt naplóbejegyzéseit, hogy hogyan viselkedtem az első napokban, hetekben, meg azt is, hogy mik voltak az első szavak, meg vicces történeteket, hogy hogyan működtünk mi, aztán hatan testvérek. Folyton hallottam édesanyámtól a születéseim körülményeit. Édesapámtól is, akitől 156-szor hallottuk már a történetet, már mind a 26 unoka is, hogy amikor én megszülettem 78-ban, március elején, első hetében átvette a kétütemű Warburgot, ZY 7360, ez volt a rendszáma, és Olivér, 100-zal mentem Tiszavasváriból Nyíregyházára a kórházba, hogy édesanyáddal odaérjünk, és akkor megszülettél hajnalba, és átértünk. Vadonatúj volt a Warburg, bőgettem végig. Ezt is tudom az én születésemmel kapcsolatban. Aztán 6 és 11 évvel később született testvéreimnek a születésére is emlékezek. Ez is erősít engem, hogy minden embernek meg kell születni, mert Ádám 11 évvel fiatalabb, mint én. Tehát 11 éves voltam, amikor mi elmentünk a kórházba, és meglátogattuk, és emlékszem, ahogy édesanyám felmutatta a nyíregyházi kórházba Ádámot így az ablakon keresztül, a pici babánkat bepójával. Aztán született nekünk is 6 gyermekünk, ahogy mondtam, és az a tapasztalat, amit én tapasztaltam, hogy a gyerekek megszületnek, mert mind a 6-nál ott voltam, és az a tapasztalat, hogy rólam is azt állítják, hogy én is megszülettem, arra a következtetésre juttat engem, hogy az emberek meg szoktak születni. A kis részletből indulunk a nagy egész felé. Az induktív szó azt jelenti, hogy a tapasztaláson alapuló elemző egy speciális esetből valamilyen általános törvényszerűségre következtet. És mi most ezt fogjuk csinálni. Az induktív bibliatanulmányozás kapcsán. Ugyanis Az induktív Biblia tanulmányozás azt segíti, hogy a jól ismert bibliai részeket úgy tudjuk olvasni, úgy tudjon mondani újat a sokszor talán könyökünkön kijövő mondat, egy bibliai fejezet, mintha először hallanánk, mintha soha nem hallottuk volna azt megelőzően. Az induktív biblia tanulmányozásnál csak a szöveg a fontos. A képen Qumran látható. Talán néhányan tudják, hogy ezekben a sziklába vájt üregekbe találták meg, nem is olyan nagyon rég, 70 évvel ezelőtt, azokat az agyag edényeket, amelyekben az új szövetségnek a töredékei láthatók, ami a Biblia kutatás szenzációs qumráni lelete, ami alapján a tudósok sok tekintetben meg tudták erősíteni a Biblia szövegét, mert annak idején az esszénusok, Keresztelő János is esszénus volt, ide rejtették ezekbe a sziklába vájt falakba rejtették el hűvös, száraz helyre ezeket az iratokat, töredékeket, amelyek tördelés nélkül irattak le a papiruszra. Hát mi most ezt fogjuk csinálni, hogy a Korintusi Levél 13. fejezetével úgy fogunk foglalkozni, mintha mi magunk is Qumranban a megtalálói lettünk volna annak a szeretett himnusznak, amit eddig még soha nem olvastunk, hanem most kerül a kezünkben. Nem fogjuk most hallani tőlem ebben az előadásban, felvezetésben, a beszélgetést kezdeményező gondolatokban azt, hogy a korintusi gyülekezetben mi minden volt, ami odáig juttatta Pál apostolt, hogy megújja az 1 Korintus 13-at, a szeretett himnuszt. Nem fogom a szavakat elemezni. Nem fogunk versről versre mini ige hirdetéseket hallani. Nem fogjuk a görög szavakat kivetíteni és egzegetálni, ízére bontani, mert az induktív biblia tanulmányozás pont nem ez. Nagyon fontos, hogy kell, hasznos és kívánatos, hogy biblia órán ezt viszont megtegyük. Hogy a szöveget más teológusok, nálunk sokkal okosabb emberek által elemzett szöveget értsük, magyarázzuk a körülményeket, hogy Korintusba kikéltek, hogy Pál apostol, hogy került a korintusi gyülekezettel kapcsolatba, hogy miért volt szükség arra, hogy Pál apostol így összefoglalja a szeretetről szóló gondolatait. Kell és szükséges, de ma egy másik utat választunk. Mindenféle prekoncepció nélkül, mindenféle előzetes bevezető nélkül a szeretett himnuszral úgy fogunk foglalkozni, mint ahogyan az efezusiak vagy a tesszalonika beliek foglalkoztak akkor, amikor először kezükbe került ez a levél, mert tudjuk, hogy az ősgyülekezetben is felolvasták a leveleket, és így találkoztak a szeretett himnuszral is a szomszédos gyülekezetek, pláne a rómaiak, akik nagyon távol voltak. Tehát testvéreket arra hívom, hogy bármilyen furcsa is, natúr módon foglalkozzunk most a szeretett himnusszal. Így. Nincsenek versbeosztások, nincsen felirata, nincsen igehely, nincsen lábjegyzet, nincsen mellette párhuzamos igehely, hogy ezt még itt vagy ott megtaláljuk a Bibliában, hanem alla natur. És hogy a következőkben azért ezzel a szöveggel úgy találkozunk, hogy ez gyülekezetszerűség is megmaradjon, együtt olvassuk el a szeretett himnuszt, egyelőre csak onnan. Jól látni a szöveget? Aki csukat szemmel fogja olvasni, tudom, hogy memoritelként megtanultam 9-ben. Olvassuk el együtt. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc, vagy a pengő cimbalom. És a prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testemet tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik. A szeretet nem kérkedik. Nem fogadódik fel. Nem viselkedik bántóan. Nem keresi a maga hasznát. Nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár profétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy gondolkodtam, mint gyermek. Úgy értettem, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogy engem is megismert Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, a három. Ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. Köszönöm szépen, hogy együtt olvastuk, nagyon jó volt együtt olvasni. Ki fogom osztani a szeretet himnuszát papírokon, mindenkinek fog jutni egy-egy papír. Következő körülbelül 8 percben semmi más nem célunk, mint hogy megértsük magát a szöveget. Ehhez az kell, hogy többször, 4-5-ször, vagy legalább 3-szor elolvassuk. Most ne időzzünk egy-egy gondolatnál, hanem csak olvassuk el. És ha ezzel kész vagyunk, akkor fogunk kapni egy feladatot. Arra kérem, hogy aki 20 év alattinak érzi magát, az jöjjön, és segítsen nekem kiosztani a szeretet himnusz szövegét. Mindenkinek egyet-egyet. Ez olyan szilencium lesz, tehát mindenki csendben egymagában olvassa, kérem. Tehát megkaptuk a szöveget, akár ott olvasva, akár a padban olvasva, elmélyülten, csendben szálljunk rá 8 percet erre a szövegre. Semmit nem kell a szöveggel csinálni. Ne írjunk rá, ne számozzuk be, csak olvassuk. A szemekből úgy érzékelem, hogy talán megtörtént az elmélyült bibliaolvasás. Most jön a neheze. Szeretném, hogyha a szöveggel a következőkben úgy foglalkoznánk, hogy megpróbálnánk mi magunk tagolni. Hogy rendezzük a sorokat. Hogy egy-egy gondolatot úgy, ahogy a kivetítőnél ez első szerintem egy gondolatot felölelő sorokat kiemeltem, zárójellel vagy valahogy megszámozva, felosztanánk saját magunknak a szeretet himnuszát, ami valami miatt jól egybe tartozik, ahogy olvasjuk a szöveget. Nem a verseknek a számát akarjuk kiírni, hanem próbáljuk a szeretet himnuszt értelmezni, ahogyan most szerintünk együvé tartoznak a gondolatok. Megint kérem a 20 év alatti lélekben és biológiailag is fiatal testvéreket, hogy tollakat osszunk ki, mert ennek a menete úgy fog menni, hogy a tagolásnak, hogy a hátuljára ennek a kis papírnak, amikor megvan egy-egy rész, alcímeket fogunk adni. Például az általam bejelölt néhány sor azt az alcímet kapta, hogy amikor a szeretet üres, saját magunk adjunk pici alcímeket, mindenkire rá van bízva, hogy mennyit, és címet is adjunk a végén majd az egésznek. A szeretet himnusz foglalt, ezt kitalálták annak idején a bibliafordítók, nem is Pál apostol. Próbáljunk meg címet adni, hogy nekünk most mit jelent, nekem most mit jelent a szeretet himnusz. Még egyszer tehát. Van egy szövegünk, próbáljuk meg tagolni, zárójellel, számozzuk be, hogy 1-es, 2-es, 3-as, a másik oldalra, az üres oldalra írjuk fel, hogy 1-es, 2-es, 3-as, adjunk ezeknek címet, mint például én itt, ajcímet, hogy nekem az 1-es rész, amikor a szeretet üres címet kapta. Nagyon-nagyon nagy feladatra hívom a testvéreket, de talán így még közelebb kerülünk ehhez a szöveghez, és még személyesebbé tud válni. Most egy picit több időt kapunk, mint az előbb. Ez is önálló feladat, úgyhogy kérem, hogy egyelőre ne is osszuk meg a többiekkel. Még egy-két perc van mindenkinek, hogy szépen tagolja és pici alcímeket adjon a szeretet himnuszának részeihez, de emlékeztetem magunkat, hogy egy címet is kell adnunk, amiben nem lehet benne az, hogy szeretet meg himnusz, mert az foglalt. Tehát mindenki törekedjen egy címet adni az egésznek, egy fejezet címet. 1 Korintus 13, mi lenne ennek a címe? Jól megdolgoztatom a testvéreket, egy utolsó feladatot hagy mondjak el, és még lesz 2 perc. Azt is írjuk a lapunknak a hátuljára, hogy vajon a szerzőnek mi volt ennek az igének vagy levél részletnek a megírásakor a célja. Miért írta a szerző ezt? Anélkül, hogy csatornáznánk a korintusi gyülekezetről eddigi ismereteinket, anélkül, hogy most elővennénk a bibliaórás emlékeinket. Csak ha a szöveget látjuk, mi volt a célja ezzel? miért írta a szerző ezt? Röviden, tömören, csak egy mondatban. Vajon miért? Amikor a 80-as évek elején én kisdiák voltam, akkor nebulónak hívták a kisdiákokat. Én olyan sok rendes nebulót látok most magam előtt. Nagyon-nagyon rendesen tetszenek dolgozni. Ezt nem gondoltam volna, hogy még ez ajándékként visszatükröződik ide. Most viszont lassan le kell kerekítenünk a betűinket, és arra kérem a testvéreket, hogy minimum 4, maximum 5 fős csoportokba rendeződjünk, ahol egy picit át kell ülni, azt tegyük meg. Enikő, te ide fordulj, ott inkább csak 5-en, 6-an már nem fogjuk egymást hallani azért. 5-en, 4-en, 5-en összefordulva a pacsorok, tehát egyik pacsornak ki kell fordulnia ilyen, nem tudom én, 160 fokba, és osszuk meg azt, ami a papírunkon van, hogy milyen fejezeteket írtunk, mi az alcímek, hogyan sorakoznak fel az alcímek, és mi az egésznek a címe, és mi lehet a szerzőnek a célja. Erre egy szűk negyed óra áll rendelkezésre, alkossuk meg a csoportokat, forduljunk össze, ne lineálisan, hanem két pacsornak kell összefordulni, hogy jó beszélgetés legyen, halljuk egymást. Ha kell, egy picit menjünk arrébb. Fiatalok fel is térdelhetnek, és jó beszélgetés, tehát osszuk meg, és mindenkire legyen idő, ne egy valaki ragadja magához a szót, és uralja le ezt a kis csoportos beszélgetést. Kedves testvérek, úgy látom, hogy azért a megosztás az ilyen időtlenné válik, hiszen nagyon-nagyon sok felé el lehet gondolatban indulni. Arra kérem a csoportot, hogy lassan fejezzék be a megosztást, még egy-két perc van. És amikor az éneket kezdik a gitárosok, akkor csatlakozzunk be az énekbe, és azután folytatjuk. De visszarendeződhetünk, tehát visszamehetünk a helyünkre közben. Thank you. Köszönjük szépen az éneket, és köszönjük szépen azt az áldott munkát, amit a kis csoportok elvégeztek. Többen jelezték, hogy hát még sokkal többet beszélgethettek volna, tudtak volna beszélgetni. Ennek teret szeretnénk adni majd ebéd után, akik itt maradnak, tudják majd folytatni a gondolatcserét. Illetve, hát mondanám, hogy nem szívesen lennék egy evangélikus lelkész helyébe, de hát én is az vagyok. Holnap nálunk is van Szentendrén istentisztelet, és prédikálok, és hát úgy jött ki a lépés, hogy a szeretet himnuszáról prédikálunk, úgyhogy lehet, hogy a testvérek sokkal felkészültebb bázlattal, gondolattal fognak igét hallgatni holnap a szószék alatt, mint ahogy azt hallani fogják. Arra vigyázunk, hogy ne kritizáljuk a lelkész, hogy mit kellett volna mondania, mert hát a szeretet himnuszában ez van, meg az van, meg ez a célja, meg ez az üzenete, vagy éppen az, hanem legyünk nyitottak arra, hogy hallgatjuk a saját lelkészünket. Folytatom, hogy a délutáni beszélgetéshez némi muníciót adjak a testvéreknek, és néhány gondolatot szeretnék megosztani még a következő bő negyed órában a testvérekkel. Amikor Isten megteremtette a világot, az élet feltételének 5 dolgot nevezett meg. Hogy miért ezt az 5 dolgot, ezt csak az Isten tudja. Először is volt az oxigén, ami az élethez szükséges. Aztán Isten úgy gondolta, hogy fény is kell. Kell a napfény. Aztán nagyon érdekes, hogy a folyékony halmazállatú vizet is az élet feltételének szabta. Aztán az élelmet. És azt mondta, hogy az emberi élet feltétele a szeretet is. Ez az 5 dolog. Enélkül az ember meghal. Amikor a nap sütötte kristálytiszta vízű patak partján, szívod magadba a jó levegőt, el tudjátok képzelni? Egy erdőrészlet. Ott vagy, gyönyörű nyári nap, amikor a hűs, a patak felől jön, a meleg pedig a fejed fölül, cirógatja az arcodat a napsugár, és így magadba szívod azt a nagyon-nagyon friss, nagyon-nagyon jó, nagyon éltető levegőt, és közben valami nagyon finomat majszolsz, mert éppen megálltatok, és előkerült a tarisznyából valami nagyon finom, és azt érzed mindeközben, hogy te szeretve vagy, akkor élsz. Szeretet. A szeretet tehát az élet feltétele. Nem véletlenül, hogy a szeretet himnuszt ilyen gyakran elővesszük. A szeretet éltet. A gyűl ölet, öl. Benne van a szóban. Gyűl öl. A szeretet hiánya öl. Ahol nincs szeretet, ott megszületik a gyűlölet. Tehát, ha szeretet van, akkor életben maradsz, ha nincsen szeretet, akkor abba bele lehet halni. A korintusi gyülekezet itt is ilyen halál fenyegette. Torzsalkodás és széthúzást jellemezte, amit alcímnek adtam annak idején, amikor végig gondoltam, hogy mire is lehet utalni. Széthúzás és torzsalkodás jellemezte azt a pici közösséget, akik egy metropoliszban egészen pici magként ott voltak Korintusban. De mi az a szeretet, ami szer etet? Mivel etett bennünket a szeretet? Az evésről az jut eszünkbe, hogy életfeltétel, de már magzati állapotunkban ki vagyunk szolgáltatva annak, hogyha nem jutunk táplálékhoz, akkor meghalunk. És táplálékra szükségünk van első fogantatásunktól, utolsó szívdobbanásunkig. Ha nem táplálkozol, meghalsz. És hogy mit eszünk, az is számít. Mert hogyha valaki műanyagot eszik, az előbb-utóbb egészségkárosodáshoz vezet. Ha valaki egy oldalonan étkezik, előbb-utóbb különböző hiányokat fog jelezni a test. Kifehéredik a köröm, mert nem eszek elég D-vitamint, karikás lesz a szemem, mert vas hiányom van, és a többi. Ha mérget eszel, akkor veszélybe kerül az életed. Nem mindegy, hogy mit eszel, hogy mivel etetnek, és te mit adsz enni a másiknak. Ha a lelki dolgok műanyagok, akkor azok ahhoz vezetnek, hogy károssá teszik a szervezetet, és előbb-utóbb a szervezet nem tud mit kezdeni ennyi felhalmozott műanyaggal, a lelki szervezeted, a lelki életedet, mert nem igazi, hanem mű, és egyáltalán nem tápláló. Ha olyan dolgokat szívsz magadba, ami káros, a lelki életedet veszélyezteti, és lelki halott lehetsz, mert nem az igazi éltető dolgok jutnak el hozzád. Tehát nézzük már meg, hogy milyen szer, ami etet bennünket, a szeretet kapcsán. Az a szeretet, amiről mi most beszélgetünk, az tápláló erővel bír, és minősége van. Ősi ereje van, és kiváló minősége. Ez az erő és a szeretet, ez a tápláló szeretet, a létezésnek a barátja. A szeretet a barátod. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe, szól majd a záró Isten tiszteleten az ige hirdetés. De nézzük meg, hogy mi minden lehet ez a szer etet, ami etet. Lehet ez gyógyszer. A depresszió ellen, a magány ellen. A szeretet meggyógyítja a másik által okozott sebeidet. Mert vannak sebek, amelyeket a másik szava ejt rajtad, vagy magatartása miatt kapod, és érzed a lelkeden, talán még a testeden is, pedig csak mondott valamit, de mintha törd döftek volna a szívedbe. Ismersz olyan embert, aki nem volt jó veled, aki rosszul bánt veled, talán el is árult, vagy egy olyan fájó mondatot mondott, ami azóta is tudsz idézni. Családi történeteinkben vannak olyan mondatok, amit anyukánktól, vagy apukánktól, vagy egy rokontól, vagy a férjünktől, vagy a gyermekünktől hallottunk, és fáj, és egy életre megjegyeztük, pedig olyan szívesen elfelejtenénk. Vagy volt olyan, hogy valaki nagyon bunkó volt veled, olyan igazán, nagyon tapintatlan. És vajon ezekre mi a gyógyszer? A szeretetnek milyen formája kell, hogy megjelenjen, hogy ezek a sebeink begyógyuljanak? Első éves teológus hallgató voltam, és minden évben hazajártam innen Zuglóból, Nyíregyházi Örökösföldi Törzs utca 28-2/5 otthonunkban, ahol a testvéreim is ott voltak, többek között Ádám, és amikor az egyik péntek délután megérkeztem,
akkor valami olyat tettem, vagy megvertem, vagy incselkedtem vele, vagy nem adtam neki oda valamit, amit nagyon szeretett volna. Erre az egyre nem emlékszem, de minden másra igen. És azt mondta, elkezdte ilyen... Mondhatom? Folytathatom? Elkezdte üvölteni, hogy buta pap, buta pap, buta pap. Első éves teológusként összeomlottam. A szent szolgálatra készültem, felvettek a teológiára, megvolt a beavatás, elindultam a lelkészi pályámon. Hazamegyek, talán pont először, és ezzel fogad az öcsém, mert hát persze tettem valami olyat, ami nem tetszett neki. És iszonyú mélyen megsebzett Ádám. Olyan nagyon őszintén mondta, és azt hiszem ez volt a legfájdalmasabb nekem. Az egyik olyan mondat, amire most is emlékszem, pedig nem nagyon szoktam idézni. Ez 1996-ban volt. 89-ben született Ádám. Hány éves volt? 7 éves volt. Mikor szoktunk konfirmálni? Hány éves korban? 12. Ádám is 12 éves korában konfirmált, és Ádám megszólított konfirmációja előtt néhány hónappal, hogy szeretne velem beszélgetni. Miről? Az úrvacsoráról. És mondtam, hogy menjünk el sétálni, addigra én ugye 5 éves teológus hallgató lettem. És elkezdte kérdezni tőlem, hogy mit kell éreznie akkor, amikor először veszi magához az úrvacsorát, hogy kell ezt a, hogy hisz Krisztus testében és vérében, és hogy én, hogy mire szoktam gondolni, vagy konfirmációmnál mi volt. És elindult egy óriási nagy beszélgetés, ami beszélgetés 5 évvel később begyógyította azt a sebet, amit ő ejtett. A szeretet gyógyszer. Ott volt köztünk egy olyan szeretet, ami az őszinte kérdés és az őszinte megnyilatkozásban történt. Nem 5 évig éltünk úgy egymás mellett, hogy nem szóltunk egymáshoz. Jézus maga mutatta meg, hogy hogyan lehet ezeket a sérüléseket, ezeket a fájó dolgokat valahogy begyógyítani. És amikor te ejtesz sebet, akkor gondolj arra, hogy neked ott dolgod van. Be kell gyógyítanod a sebet méghozzá szeretettel. Mert gyógyszer a szeretet. A szeretet gyomírtószer is. Jézus azt mondja, hogy olyanok vagyunk, mint a szántóföld, a szívünkbe ugye hullik az ige magja, és bizony van olyan, amikor felnőnek velünk együtt, illetve az igével együtt a gyomok, és megfojtják. De kell valami, ami kiírtja ezeket a durva dolgokat az életünkből. Mert tudjuk, hogy a gyoma sokkal ellenállóbb faj, mint a nemesített növény. És sokkal több mindent túlél. És ez a lelki életünk is, hogy amit hallasz te igét, itt vagy ezen a csendes napon, vasárnap, olyan könnyen elnyomják más dolgok, más gondolatok, az indulatok, gyomok az életünkben. Hamar elgyomosodunk, azt hiszem tudod, hogy miről beszélek. Általános iskolában egy lustapista voltam, nem érdekelt különösebben semmi, rengeteget néztem az akkor 90-es években bejövő Music TV-t hallgattam, iskolából hazajöttem, zene és a sport abszolút kimaradt az életemből, ez így ment 17 éves koromig. És édesapám 5487 a köbön ször mondta el nekem azt az egy szót, így megfogta, megszorította így a kezem a karomat, és ilyen nem erősen szorította meg, csak úgy jelentőség teljesen, és a szememben nézett, és Oliver, csak ennyit mondok neked, és akkor szótagoltam. Kötelességtudás. Én így nőttem fel. Az elsőt elkezdtem, 6 évesen és 17 éves koromig napi szinten hallottam, mert egy lusta voltam. És amikor 17 évesen ez a szó megérkezett igazán hozzám, akkor döbbentem rá, hogy ha édesapám nem olyan szeretettel és nem olyan indulattal mondta volna, amilyennel, akkor semmi hasznom nem lett volna abból. Azóta kötelességtudó vagyok. Sokak szerint átestem a ló másik oldalára, és már a feladatok és az elvégzendő dolgok sokszor az alvás és sok minden más rovására megy. Nem mindegy, hogy hogyan mondasz egy szót a másiknak, amiről azt gondolod, hogy szeretnéd, hogyha megváltoztatná őt. Gyomírtószer, a lustaságot kiirtotta ez a szó, ez a szeretettel mondott szó az életemből. Kevés esélyt adtam, a környezetem is kevés esélyt adott arra, hogy ez valaha megtörténik, de megtörtént. A szeretettel mondott szó gyomírtó. Gyomírtószer. De mosószer is az a szer, ami szer etet. Mosószer, mert kimossa a szánkat, a durvaságot a szánkból, az ocsmány dolgokat, a csúnya szavakat, azokat, amik úgy ömlenek ki a szánkból, hogy talán észre se vesszük. Amikor Nyíregyházára költöztünk Tiszavasváriból, akkor elkezdtünk a sátorajahői csendes hétre járni, amit Bozorádi Zoltán lelkész úr tartott. Az én lelkészem, mindent tőle tanultam, majdnem mindent. És amikor a fiúk vagy 40-en voltunk egy néninek a nyaralójában, annak is a tetőtéri teljesen üres placán, mert ott volt nekünk szállás, a lányok, a másik 40-50 lány egy másik helyen volt, akkor elkezdtük kiteríteni a laticelt, a hálózsákot, és abban az időben, akkor néhány napja vagy hete totál rám ragadt az iskolatársaim, osztálytársaim által mondott káromkodásokból egészen sok. És az a bizonyos B-vel kezdődő és meggel végződő, azt már észre se vettem. És nagy hévvel ott a fiúknak valamit magyaráztam, és ez a szó mondjuk minden harmadik szavam volt. Nem volt tudatos. És aztán Zoli bácsi felordított, hogy melyik volt? És összerezzentünk. És én rezzentem össze legjobban, mert rögtön tudtam, hogy én voltam. És mondom, hogy én. Zoli bácsi felkiáltott, most már nem fogok kiáltani, hogy ki az az én? Mondom, Oliver, gyere le. Lejött. Lejöttem hozzá, lementem, a szemembe nézett Zoli bácsi, és azt mondta, Oliver, a szüleitől soha nem hallottam ilyen szót. Ti nem olyan család vagytok, ahol káromkodnak. Nem mondj több csúnya szót. Zoli bácsi szeretetében szigorúság volt, de ott először a lelkemet, és abban a pillanatban a számat is kimosta. Nekem az ott kellett. Zoli bácsi megkapta azt a szót, azt a néhány mondatot, amivel egy életre eltávolított engem a csúnya beszédtől. Eszembe jut a múlt hétvége, amikor Balatonszászon 105 konfirmandussal voltunk a Budai Egyházmegye lelkészei, a Budai Egyházmegye konfirmandusaival. Volt egy lány, akinek a kapusznis pulcsia, cipzáros, félig le volt húzva, és a válla kint volt, alatta pedig a csipkés melltartója, 13 éves. Engem nagyon zavart. És mondtam a többi lelkész nőnek, akivel együtt voltam, hitoktatónak, hogy szóljatok már, hát most hogy szóljunk? Akkor még jobban elgurult nálam valami. És akkor mondták, hogy ne, Oliver, ne menj oda, ez az étkezőbe volt, ott voltunk a 105 konfirmandus, meg a 11 lelkész, tehát fullon volt a balatonszászói étterem. Oda mentem a lányhoz, és ennyit mondtam neki, hogy psz. Ő pedig fogta, vállára feltette, felhúzta, ennyi volt. Azt hiszem, hogy amikor szeretettel valamit Isten megad nekünk, egy mozdulatot és egy psz, vagy valami hasonlót, akkor annak van hatása. És bízom benne, hogy az a lány megértette azt, hogy mit jelentett, amit egy magamfajta lelkész mondtam neki. A szeretet altaszószer is. Nem tudom, hányan alusztok rosszul. Én sokszor rosszul alszom. Most is a 6 gyerekből 2 lázas, többször lázat mértünk, stb. Megtört az éjszaka. De a szeretet altatószer. Vissza tudnak a gyerekek, a lázas gyerekek aludni, amikor a szülő nem félti magát, hogy lázas, nem megyek mellé, hanem mellé bújik, és a kezét a homlokára teszi, esetleg hideg vízzel előtte kezet mosott, hogy hűtse. Altatószer. Nagyon sokan rosszat szoktak álmodni. A szeretet az egyetlen, ami a rossz álmot előzi. Amikor arra gondolsz, hogy te szeretve vagy, még álmodban is. Nincs arra idő, hogy azokat a lelkigondozói helyzeteket elmondjam, amikor démonok jelentek meg a testvérek, bizonyos gyülekezeti tagjaink álmában. Minden esetben a szeretetnek valamilyen formája tudta előzni ezeket a démonokat. Felkelt és ott volt. Ezek borzasztó dolgok, okkult dolgok. És minden esetben tudom mondani, hogy a szeretetnek a hatalma volt az, ami elszippantotta ezeket a métel jellegű dolgokat a testvérektől. De milyen szer a szeretet? Illatszer is. Mert a szeretetnek jó illata van. Egyszer már belengte ezt a világot az Isten szeretete jó illattal. Ez volt Jézus. Jézus olyan jó illatot árasztott magából, a szeretet jó illatát, hogy az tetszett az embereknek, és ezt a jó illatot úgy megkapták, és azóta jó illata van annak az embernek, aki szeret. És az a jó illat fel tud szállni a mennybe, és talán ezért örülnek a mennyben az angyalok, a kerúgok és a szeráfok, a Szent Háromsággal együtt, amikor a szeretetet tapasztalják. És aztán valahogy ez körforgásként úgy tudom elképzelni ezt a jó illatot, hogy ez jön vissza. A szeretet jó illata. A szeretet nem játékszer, amivel felelőtlenül játszadozhatunk. A szeretet viszont hangszer, amely, ha megszólal, dallama megnyugtatja a szívet, az aggódó és háborgó lelket. A szeretet nem lőszer. Nem tudsz a szeretettel a másiknak ártani, olyan nincs. Mert a szeretet bár fegyver, de a jóságnak a fegyvere, az odafigyelésnek a fegyvere, a gyógyításnak a fegyvere. A szeretet pótszer, hiszen mindent, amit hiányként most meg tudnál nevezni az életedben, a szeretet valamilyen formája, ami biztos, hogy Istentől jön, mert a szeretet forrása ő maga, ki tudja pótolni minden hiányodat. Nem tudsz mondani olyan dolgot az életedben, ami hiányzik, és szeretettel ne lehetne pótolni. De a szeretet nem varázsszer, több annál, csodaszer. Mert az, aki csodákat tesz, nem varázsló, hanem mester. A mestereknek mestere. Aki mesterien bánt velünk, és mesterien bánik velünk. A szeretet ékszer, mert téged a legjobban, legszebben az ékesít, ami szeretet. A többi nem igazán. Ha szép akarsz lenni, ékesítsd magad szeretettel. Gondolj erre. Felbecsülhetetlen érték. Gyógyszer, gyomírtószer, mosószer, illatszer, hangszer. Minden pici szójáték arra mutat, hogy valami rendeződik a rendetlenségből, a rendezettség felé mutat. A szeretet szó jelentése tehát az is lehet, hogy rendben lenni tápláló. Igazán akkor vagyunk rendben, hogyha ennek a világnak az eredeti rendjéhez tudunk kapcsolódni. És ez a kapcsolódás egy kulcsszó, amikor Jézusról, mint szeretetről beszélünk, mint a szeretet gazdájáról. Mert a világ eredeti rendje nem a káosz, hanem a szeretet. A szeretet folyamat. Ezt úgy érzékeled, hogy egy beszélgetés vagy egy történés az elejétől a végéig szeretetben tud megtörténni, folyni. minden dolgotok szeretetbe menjen végben. És Jézus azt szeretné, ha most mindannyian jól laknánk ezzel a szeretettel. Hogy jól lakottan menjen mindenki haza, aki ezen a délelőttön részt vett, vagy az egész nap végéig itt van velünk. De ezt tudnod kell, hogy tényleg nála van a szeretet. Nem emberi dolog, amiről beszélünk. És vele muszáj kapcsolatban lennünk ahhoz, hogy mi magunk szerethetővé váljunk, és mi magunk tudjuk szeretni a másikat. Ezek a gondolatok fogalmazódtak meg bennem, amiről fogunk tudni beszélgetni talán a délután, de még mielőtt átadnám a szót Enikőnek, énekeljünk egy újabb éneket, egy laptop cserére lesz most szükség. Van, igen, a harmadik ének, amit küldtem nektek. A Rút éneke, kérlek, add a kezed. Másfelé megy mindenki, de amerre te mész, arra indulok én.
Azt kérem, hogy készítsétek be a Mindenütt a Földön éneket, mert azzal szeretnénk lezárni a délelőttöt. De mielőtt azt énekelnénk, Olivier, kérlek szépen, hogy gyere vissza ide, ugyanis szeretnénk megköszönni a szolgálatodat. Azt gondolom, hogy lehet, hogy elsőre megijedtek a testvérek, amikor kiderült, hogy itt nem csak meghallgatunk valamit és átveszünk, hanem nekünk is tenni kell, de nagyon gazdagító volt az, amit átélhettünk délelőtt, és fantasztikus az Úrnak a rendezése, hogy holnap elmehetünk Isten tiszteletre és az evangélikus templomokban, ez az ige hirdetés alapigéje. Tehát ebben is látjuk Isten kegyelmét, hogy mennyire a szívünkre akarja helyezni ezt az üzenetet. Gondolkodtunk azon a szolgáló csoporttal, hogy mivel köszönjük meg a szolgálatodat, és hát az a gondolat jött, hogy Gyökösi Endrének van egy olyan könyve, ami a szeretetről szól egy szép kiadásban. Lehet, hogy megvan már neked, de akkor is fogadj szeretettel. Nincs meg? Szuper! És fogadj szeretettel egy igét is. Azt az igét, hogy jól van jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Isten áldja meg további szolgálatodat, és köszönjük szépen, hogy itt voltál közöttünk.
Köszönöm szépen én is, és maradok a testvérekkel, és ha még ajándékba, ebbe a kis szép táskába visszakapom a Szentendrei tollakat, 24 ilyen tollat, akkor azt még megköszönöm és hazaviszem. Köszönöm.
Jó, köszönöm. És akkor... Énekeljük az éneket. Lillát kérem, hogy te is gyere le az ének végére, jó? Mert még majd neked is szeretnék mondani valamit, jó? És akkor most szeretném kérni, hogy Oroszné Tornyai Lilla és Gerhát László jöjjön ide előre, ugyanis szeretnénk a Kecskeméti Énekkarnak megköszönni a szolgálatát. Gyertek ide előre. Hiszen a testvérek itt lentről csak hallották a föntieket, illetve az énekarosok, ha fölállnának, akik énekeltek, hogy lássuk, hogy kiknek a hangját hallottuk. Köszönjük szépen a szolgálatotokat. Szó esett a táplálékról. Lelki táplálékról egy igéslappal szeretnénk köszönetet mondani nektek, a testi táplálékkal pedig csokoládéval. Ez is egy jelképe annak, hogy egy ilyen doboz csokoládét kaptok, és osztozzatok rajta. Szeretet nyilvánuljon meg akkor, amikor elosztjátok, hogy kinek mennyi jut belőle. Hálás szívvel köszönjük, hogy itt voltatok. Fogadjátok szeretettel. És akkor ezt a részt szeretnénk lezárni a délelőttöt néhány hirdetéssel. Az egyik, hogy kiteszek egy lapot, egy A4-es lapot oda a kijárathoz. Aki a jelenlévő testvérek közül nem Timitől, Timi állj föl gyorsan, Nem Timitől kapta meg e-mailben az értesítést, hanem egyéb úton jutott el az információhoz, de szeretne kapni tőlünk híradást, hogy mikor van a csendes hét, vagy a legközelebbi csendes napunk, akkor iratkozzon föl erre a papírra. Aki kapott e-mailt, annak újra már nem kell, mert annak megvan az elérhetősége. A másik dolog, zuglói testvérek készültek igéslappal, amit fogadjunk szeretettel. Nem biztos, hogy mindenki itt tud maradni délutára, úgyhogy most szeretném majd a lányokat megkérni, hogyha megyünk ebédre, akkor mindenkinek adjanak egy igéslapot, hogy biztos, hogy mindenkinek jusson belőle. Aztán, amit még szeretnék hirdetni, hogy ha valakinek lehetősége van arra, hogy adományával támogassa a mai napnak a költségeit, akkor a persejbe elhelyezett összeg ezt a célt fogja szolgálni. Ebédre a zuglói gyülekezet vár minket szeretettel, a fűtést is ők biztosították nagyon sok mindennel, úgyhogy ami adomány érkezik, azt mindet köszönettel adjuk a zuglói testvéreknek. És akkor fél kettőkor, tehát 3/4 óra múlva szeretnénk újra itt találkozni a templomban. A csoportos beszélgetésekre akkor fogjuk elosztani a csoportokat. Délután a csoportos beszélgetés és az úrvacsorás istentisztelet az, ami még a programunk. A hátralévő időt, az ebédidőt használjuk ki a beszélgetésre, és legyen áldás a testvéri közösségen. És mivel most vagyunk így együtt, most mondjuk el együtt az asztali áldást. Jövel Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nékünk. Amen. Köszönjük a vendéglátást, és jó étvágyat, jó beszélgetést!